Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. Isten kegyelmének napját ünnepeljük ezen a vasárnapon is. Az Úr asztal is meg van terítve. Erre előre tekintve, hogy élhetünk a szent jegyekkel, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked a lehetőséget, hogy itt a te házadban megállhatunk szent színed előtt. Megállhatunk a te jelenlétedben, és végig gondolhatjuk az életünket, az elmúlt hetünket, hónapunkat, hogy mit mondtunk, mit tettünk, mit gondoltunk, mit mulasztottunk, és te, aki legjobban ismersz minket tökéletesen, még a gondolatainkat is érted, te előtted valljuk meg, hogy bizony annyiszor az elmúlt napokban is nem a te akaratod szerint éltünk, nem a te szereteted és örömöd töltötte be a szívünket, hanem panaszkodás, bántó szavak, türelmetlenség, indulatok, rossz érzések. Annyira reménytelennek látjuk a mindennapi küzdelmeinkben sokszor az életünket, annyira reménytelennek látjuk még a legdrágább szeretteinket is sokszor. Mindenható Istenünk, most megvalljuk előtted, hogy szükségünk van rád, szükségünk van arra, hogy megbocsáss, hogy megtisztíts, hogy felemelj, hogy megújíts minket a te lelkeddel. Megvalljuk, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened, szóban, gondolatban, cselekedetben, mulasztásban, hogy nem a szeretet töltötte be a szívünket irántad, és egymás iránt. Bocsásd meg ezt, és kérjük, részeltess minket a te bűnbocsátó szeretetedben. Magunkat megalázva együtt is elmondjuk felhangon a mi bűnvallásunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott, bár méltatlan szolgája, hirdettem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. A keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására és az evangélium hirdetésére. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét szeretném még a Zsoltárok könyvéből is olvasni. A szereztetési ige után hallgassuk azt is figyelemmel. A 100. Zsoltár 4. és 5. versét olvasom. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten népének ünnepei a háláról szólnak. Hálaadással, hála énekkel a szívben dicsérték Istent már az Ószövetségben élő hívő emberek, és azóta is évezredek óta az ünnepeinkben ott van az Isten felé fordulás, az Isten iránti hála a szívünkben. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában sem a héber, sem a görög nyelvben nincs külön szó a hálára és a köszönetre, mert azok a szavak, amik ezt a jelentést hordozzák, azok a szavak igazából az Istennek a jó tettére vonatkoznak, az Isten kegyelmére és irgalmára, és aztán később, mint erre adott válaszképpen, emberi válaszképpen, a hála hozzá kapcsolódott a jelentéshez. A hála igazából az érzelmekben, gondolatban, szavakban, tettekben kifejeződő válasz az Isten jóságára és szeretetére. És ez a mai örömteli esemény, amikor megkereszteljük Gáborkát és Kamillát, ez a mai nap is erről szól, hogy hálát adhatunk Istennek. Miért? Először is hála ezért a két csodálatos gyermekért, az ők is életükért, személyiségükért, a csodáért, amit bennük kaphattak a család tagjai, ahogyan fejlődnek, növekednek, nyílik a kis értelmük, ahogyan csodálatosan felfedezik ezt a teremtett világot, amit Isten adott nekünk. Azt hiszem, hogy a család minden tagja, aki itt van ma, és a gyülekezet minden tagja is nagy örömmel látva ezeket a gyermekeket azt tudja mondani, hogy igen, hálásak vagyunk az Isten csodájáért, az Isten ajándékáért, hogy gyermekeket ajándékozott a családnak, és rajtuk keresztül a gyülekezetnek is. Hála azért is, ahogyan olvastam, menjetek be kapuin hálaadással, hogy ez a két kisgyermek, ez szerintem a gyülekezetnek egy óriási bizonyságtétel, hogy ez a két kisgyermek rendszeresen minden héten bejön az Isten kapuján a templomba. Van, hogy hozzák őket, de már a saját lábukon is bejönnek a templomba, akár babamama körre jönnek, mint nagyon lelkes és hűséges tagok az édesanyjukkal, akár vasárnapi Isten tiszteletre. Menjetek be kapuin hálaadással. És ez egy csoda, hogy már ilyen pici korban a templom a második otthon lehet, vagy most nem kell rangsorolni, de hogy a templom egy otthon a számukra. Hogy már ilyen kicsinek, azt tanulja meg mindkettő, Gáborka és Kamilla is, hogy a templom ajtaja nyitva van. Akkor is, hogyha a hétköznap azért a nagykaput bezárjuk, de be lehet jutni a templomba. Isten szeretete, Isten kegyelme elérhető, nyitva van a számunkra. Erről szól a keresztség, az úrvacsora is. És milyen csodálatos, hogy ezt tanulhatják meg, hogy a kegyelem ajtaja nyitva van mindannyiunk számára. Hála az Úr jóságáért, hiszen mindennek alapja az Isten hozzátok, hozzánk való jósága. Jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ebben a szövetségben kereszteljük meg a gyermekeket, hogy egy család tagjai, ahol az előttük járó nemzedékek is az Isten iránti szeretetben éltek és élnek, ahol a szülők, a nagyszülők, a dédszülők számára is a legfontosabb üzenet és csoda az Isten szeretete az életükben, és hogy úgy töltsék be a hivatásukat, éppen a gyermekek között is, vagy fiatalok, felnőttek között is úgy tölteni be a hivatást, hogy ez az Isten szeretetéről szóljon, hogy az Isten szeretetével közelítsünk a gyermekekhez, a jövendőhöz, és ebben a csodálatos igében hűsége nemzedékről nemzedékre, ebben benne van a múlt, ahogy előttük jártak a hitben a dédszülők, vagy még korábban nagyszülők, szülők, és egy reménység is a jövőre. Ugye sokszor talán aggódunk, hogy milyen jövő vár a gyermekeinkre, az unokáinkra. Hát, hogyha mi ebben a szeretetben nőttünk fel, akkor reménységünk van, hogy az az Isten, aki hordozta az előttünk járó nemzedéket a szeretetében, az az Isten a kezében tartja a gyermekeinket, unokáinkat is. Az ő életük, a mi életünk is ott van az Isten tenyerén. És ez nagyon nagy reménység. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Egy ilyen világban, egy ilyen korban, igen, a 21. században, Európában, egy olyan korban, amiben élünk, a legnagyobb evangélium, hogy jó az Isten, és az ő hűsége és szeretete nemzedékről nemzedékre tart. És befejezésül még egy gondolatot hadd mondjak, szeretet és hűség, az Isten és a nép közötti szövetség alapja. Szeretet és hűség a házasság kötésnek is az alapja, ugye, amikor a gyűrűt felhúzza a házaspár, akkor a gyűrű mit jelképez? Fogad ezt a gyűrűt szeretetem és hűségem jeleként. Akár a családban a házasság kötésnek, a gyermekek születésének, a megkeresztelésnek az alapja, az Isten szeretete és hűsége. És ezért lehetünk jó reménységgel, hogy ez a két gyermek, aki már most itthon van a templomban, otthonra találhat később is, eljuthat a konfirmációig is, és egész életében ez lehet a biztonság a számára, hogy az Istennek lehet hálát adni, hogy hálás szívű emberként nem mindig a hiányt kell látni, hanem azt, amit kaptunk, és akit kaptunk, és tudják életükkel az Isten dicsőíteni. Ebben áldjon és segítsen meg mindannyiótokat a mindenható Isten. Amen. Most kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermekekkel álljanak ide az úrasztalához, és a gyülekezetet pedig állva legyen tanulja a fogadalomtételnek. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, valljátok meg együtt hiteteket a gyülekezettel, mondjuk el együtt minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és minden segítséget megadtok ahhoz, hogy a család őket hitben nevelje. Felejétek, ígérjük. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk az élet csodájáért. Köszönjük neked Gáborkát és Kamillát, köszönjük, hogy olyan családban nőhetnek fel, ahol nagy-nagy szeretettel és gondoskodással veszik őket körül, ahol valóban segítenek, hogy megtalálják majd önmagukat, a hivatásukat, az életük értelmét, és kérünk, hogy te áld meg őket, hogy valóban a te szereteted is mindig oltalom legyen az ő számukra. Kérünk, hogy te áld meg a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, és akiket a te tanítványaidként a családodba fogadsz, és te áld meg az egész családot együtt a gyülekezet közösségében. Amen. Semmi baj. Semmi baj, megmutatják, hogy ők itt vannak, és ők is jelen vannak. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig erősítsen meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei, és gyermeketeké, aki tanítványának hív el a mi Istenünk. Amen. Most pedig még a gyülekezet áldó éneke előtt a babamama kör nevében egy köszöntést hallgassunk meg, jó?
Áldja meg Isten szívedet örömmel, áldja meg Isten lábadat szép tánccal, áldja meg Isten karodat erővel, áldja meg Isten kezedet gyöngétséggel, áldja meg Isten szemedet nevetéssel, áldja meg Isten füledet muzsikával, áldja meg Isten ajkadat hálaadással.
És most a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét, forduljunk a gyülekezet felé, kérem a családot. Foglaljon helyet a gyülekezet, és dicsérjük tovább Istenünket. A 230. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy helyét elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassa az alábbi ige szakaszt. Az ige, mely alapján majd később az ige hirdetést fogjuk hallani, megtalálható Lukács evangéliumának a 19. fejezetében. Az első 10 vers kerül most felolvasásra.
Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előfutott, és felmászott a vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadba kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyáján zugolódtak, de így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az megteremje a mi szívünkben a gyümölcsöt, úgyhogy ezért imádkozzunk. Álljunk fel, hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Atyánk, jövünk most eléd, tele mindenféle gondolattal, akár zajjal a fejünkbe. Kérünk azért, hogy a te szent igéd az hadd törjön utat magának a mi lelkünkbe. Kérünk azért, hogy minden akadályt, minden falat, amit talán mi magunk, vagy a világ nézetünk, vagy a családtagjaink, vagy rokonaink eléd emelnek, azt hadd tudja lebontani, add, hogy megérkezzen hozzánk a te igéd. Kérünk, Urunk, hogy ezt a csodát végezd el a mi lelkünkben, hogy valamiféle képen, titokzatos módon hadd tudjunk megérteni a te szavadat. Attól ne csak a történetet, ne csak a betűt lássuk, hanem azt a láthatatlant, azt a igazi mennyei kincset, amit te készítettél el ma a mi számunkra. Így kérünk, hogy add, hogy a ige meghallásából fakadóan hadd élhessük át valóban az üdvösséget. Add nekünk azt, hogy a mi otthonunkban, a mi szívünkbe is hadd kerülhessen kimondásra Jézus szájából, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Urunk, szeretnénk találkozni veled. Nem tudjuk, hogy hogyan, látod, hogy sokféleképpen próbálkozunk. Kérünk, hogy te legyél az, aki közel jössz, te legyél az, aki kezdeményezel, te legyél az, aki megszólítasz minket is, elhívsz bennünket onnét, ahol éppen vagyunk. Kérünk, hogy hadd találkozzassunk ma te veled. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a gyermekeket szeretném kérni a gyermektanításra, hogy jöjjenek előre. Gyertek bátran! Bátor vagy nagyok. Ide is jöhettek, nyugodtan. A legbátrabb. Szia. Gyertek, fogjuk meg egymás kezét, alkossunk egy kört. Azt hiszem, hogy jó sokan vagyunk, úgyhogy itt nyugodtan össze is zárhatjuk a körünket. Gyertek még ide középre, úgy, ügyesek vagytok nagyon. Megvárjuk, hogy csatlakozzatok bátran. Jól van. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy van-e nektek kedvenc játékotok? Olyan játék, amit mindenhova magatokkal visztek, még talán a fürdőszobába is, meg az iskolába, meg az oviba. Na, mi a kedvenc játékod? Egy kis borz. Uh-huh. Akkor fél, értem. De vigyázol rá. Jól van. Neked mi a kedvenc? Ó, ott is van egy kis plüskutya. Nem maradhatott az istentiszteletről le ez a kis kutya. Látom, hogy sokatok kezében van egy kis állatka, meg mindenféle játék. A mai napon azt szeretném elmondani nektek, hogy ti gyerekként hordoztok magatokkal mindenféle dolgot, és néha előfordul az, hogy tele van a kezetek ezekkel a kis műtyűrökkel. Igen, van még valami? Még motor is? Uh-huh. Nagyon szuper. Szóval vannak ilyen kincseitek, vannak ilyen kincseink, amit lehet, hogy még akkor sem tesztek le, hogyha az anyukátok finom kakaót csinál, vagy épp egy vacsorát készített nektek, és akkor úgy nehéz kakaót inni, vagy vacsorát enni, hogy tele van a kezünk mindenféle ilyen kis kincsekkel. Képzeljétek el, hogy a felnőttek is gyűjtögetnek maguknak kincseket, és van, amikor úgy járnak ők is, akár elképzeléseket gyűjtögetnek, akár tárgyakat, akár kapcsolatokat. Van, amikor úgy járunk, hogy annyira szorítunk egy-egy dolgot, annyira szorítjuk azt a kiskutyát a kezünkbe, hogy nem veszük észre, hogy valaki, akár az anyukánk, vagy akár Isten, valami sokkal jobbat akar adni nekünk. És évek múlva visszatekintünk, és akkor látjuk azt, hogy ez a kiskutya már kopottas, már lehet, hogy a füle leesett, most még nagyon nagy kincsnek számít, de aztán jön majd egy újabb kincs. A nagy kérdés az az, hogy mi az az igazi kincs, ami maradandó, mi az az igazi kincs, amit az Isten ad nekünk. Hogyha ezt megtaláljuk, hogyha ez megvan a mi számunkra, akkor tudunk igazán boldogok lenni. Szeretném, ha tudnátok azt, hogy Isten nem akarja elvenni a ti kincseteket, egyáltalán nem, sőt, örül neki, hogy vannak ilyenek, ilyen dolgok számotokra, de szeretne adni nektek még sokkal többet és sokkal nagyobbat. Köszönöm, hogy meghallgattatok, még egy kis kiegészítést hallgassunk meg. Igen? A szeretet az ilyen kincs, azt mondod? Nagyon ügyes vagy. Például a szeretet az egy ilyen kincs, bizony. Szerinted mi az ilyen kincs még?
Az élet.
Igen, nagy bölcsesség. Köszönjük szépen. Még gondolkozzatok ezen, és nagyon áldott gyermektanítást kívánok nektek. Köszönjünk el egymástól. Áldás, békesség. Szervusztok. Mi pedig az Isten tiszteletre készülve énekeljük a 369. dicséretnek az első versszakát, amely így kezdődik, Jövel, Szentlélek, Úristen. Hallgassunk meg Isten igéjét, amely alapján az üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek. Megtalálható az Efézusi levélnek a 6. fejezetében. Válogatott verseket olvasok. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetésben, a mai alkalommal tovább folytatjuk, hogy mit jelent felvenni Istennek a fegyverzetét, és ma az Zákeus történetén keresztül fogunk arról tanulni, arról hallani, hogy mit jelent maga az üdvösség, mi ez a szó, talán egy kicsit idegen számunkra. Meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan lehet a miénk az üdvösség, hogyan tudjuk magunkra venni ezt a sisakot, és megnézzük azt, hogy mi ellen véd meg bennünket, hiszen ez egy fegyverzet. A feladata az, hogy megvédjen bennünket bizonyos dolgoktól. Nagyon erőteljes az a mondat, ami elhangzik itt a Lukács evangéliumában, engem nagyon megragadott. Jézus ezt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Olyan diadalmas, mintha egy győztes háború után hangzana. Megtörtént akkor is ott, hogy Jézus üdvösséget adott, Jézus szabadítást adott Zákeusnak. Olyan diadalmas és felszabadító mondat ez. Talán felébred bennünk a vágy, hogy mi is szeretnénk ezt hallani. Mi is szeretnénk átélni. Bár csak a mi otthonunkban, már csak a mi szívünkben is elhangozna Jézus szájából ez a kijelentés, hogy ma üdvössége lett ennek a háznak. Mielőtt belekezdünk bármibe is az ige magyarázatba, szeretném hirdetni a Szentlélek által, hogy 2000 évvel ezelőtt elhangzott ez a mondat, de akár ma is, itt is, most is elhangozhat ez a mondat Jézustól. Mi is ma is meghallhatjuk, ma is lehet valóság számunkra ez a kijelentés. Akkor is, hogyha csak kíváncsiságból jöttél el, akkor is, hogyha csak kötelességtudatból vagy itt, akkor is hangozhat ez számodra valóságosan, hogyha csak azért jöttél, mert megszoktad, hogy ez a vasárnap délelőtti program, de akkor is szólhat ez valóságosan számodra, hogyha egészen komoly kérdéseket hoztál ma Isten elé. A felolvasott ige szakaszban Zákeus hallotta, hogy Jézus a városba jött, Jerikóba, és szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. Már sok mindent hallott róla. Hallotta, hogy betegeket gyógyít meg, hogy prostituáltakkal áll szóba, hogy bűnöket bocsát meg, hallotta, hogy még a vámszedőkkel is beszélget. Felébredt benne az a vágy, hogy ő is szeretné látni, hogy ki ez az ember, ki ez a Jézus. Ezért felmászott arra a vadfügefára, és ott várta, a tömegből, tömeg fölé emelkedve várta, hogy meglássa, megtekinthesse, ki ez a Jézus. Nem tudta egyértelműen, hogy ki ő, nem tudta egyértelműen, hogy mit szeretne tőle, egyszerűen csak egy vágy volt a szívében. Bárki mást megszólíthatott volna Jézus, bárki másnak mondhatta volna azt, hogy ma nálad szeretnénk megszállni, de Jézus Zákeusnak mondta ezt. Ott volt rengeteg ember, és mégis pont Zákeust választotta. Miért pont őt? Miért pont Zákeust választotta? Nézzünk meg, hogy ki is volt ez az ember, ki volt Zákeus, és akkor talán rájövünk, hogy miért őt választotta ki. Azt hallottuk a lekcióban, hogy Zákeus gazdag ember volt, egy fővámszedő. Hát a fővámszedőket nem igazán kedvelte a nép, hiszen az uralmon lévő római hatalom szolgálatában álltak, a zsidó emberektől, a saját népüktől gyűjtötték be a vámot is, Zákeus fővámszedő lévén még beosztottakkal is rendelkezett, és ahhoz, hogy beosztottai legyenek, az adókulcsot vagy a kamatot még magasabbra kellett emelnie, hogy ő is jól járjon. Gondoljunk bele, hogy gyűlölték őt a szomszédai, gyűlölték őt az ismerősei, gyűlölték őt az idegenek is, hiszen kifosztotta az embereket. Mondhatjuk azt, hogy valamennyire törvényes vagy legális módon, mégis egy olyan embernek ismerjük meg, aki foglalkozása révén megzsarolja és kifosztja az embereket. Azt látjuk, hogy Zákeus nagy lábon élhetett, hiszen valószínűleg sok vagyona volt, mégis ott van valami hiány a szívében. Azt látjuk, hogy a vagyona, az anyagi biztonsága nem elégítette meg a lelkét. Sok mindent elérhetett, hatalma volt, parancsolt embereknek, de nem volt elég. Nagyon kevés volt számára. Keresett valami mást. A díszes, drága ruhájában felmászott a fára, nem érdekelte, hogy mi lesz a ruhájával, mert látni akarta Jézust. Bemert menni a nagy tömegbe, abba a tömegbe, ahol ismerték őt és gyűlölték őt, és nem érdekelte, hogy kigúnyolják, nem érdekelte, hogy kinevetik, hogy Zákeus ilyen kis alacsony, vagy egy alacsony termetű ember volt, és fel kell másznod a fára, hogy láss valamit. Még ez sem érdekelte, hogy kigúnyolják őt. Az utolsó mondatban azt olvassuk ebben a történetben, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Zákeus igazán elveszett ember volt. Elveszett volt önmaga számára, a saját népe számára, és Isten számára is. Ezért választotta őt Jézus. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lassan elkezdjük érteni, hogy mit is jelent az üdvösség, mit is jelent ez a szó. A görög szótárban azt olvastam, hogy ennek a szónak a szinonimái a következők. Megőrzés, megmentés, kiszabadítás, megváltás. Sok helyen találkozunk még ezzel a kifejezéssel a Bibliában. Szeretnék néhány történetet feleleveníteni, amit ismerünk már Az apostolok cselekedeteiben például említésre kerül az a ószövetségi történet, amikor Mózes Isten keze által kivezeti, vagy Isten által kivezeti a népet az egyiptomi fogságból. Kiszabadítja Isten a népet. Ugyanezt a szót használja ekkor. Aztán később olvasunk arról, hogy Pál hajótörést szenved, és akkor ezzel biztatja a legénységet, hogy az Isten lesz az, aki megszabadít bennünket. Szóval azt látjuk, hogy jelent ez fizikai szabadítást is, például a gyógyításokban is ezt láthatjuk, hogy jelenthet fizikai megszabadítást is. De nagyon sokszor megtörténik az, hogy Isten benne hagy bennünket bizonyos körülményekben, nem változtat a helyzetünkön, az aktuális helyzetünkön, de mi mégis átéljük a lelki szabadítást, a lelkünk üdvösségét. Mert az evangélium erre vonatkozik, hogy Jézus Krisztus váltsága által mi szabadulást kapunk. Nekünk, a foglyoknak, akik elveszettnek, érezzük, látjuk magunkat, hirdeti Jézus a szabadítást, ingyen, kegyelemből. Zákeusnak, akit mindenki gyűlölt, aki önmagát sem fogadta el, aki annyira kicsi volt, hogy még a fára is fel kellett másznia, hogy lásson valamit, Zákeusnak, ennek a bűnös elveszett embernek, Jézus kimondja azt, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Már nem vagy elveszett ember. Nem tudom, hogy ki milyen megkötözöttséggel van itt most. Lehet, hogy a körülményeink kötöznek meg bennünket, lehet, hogy a veszteséget hordozzuk magunkban, de lehet, hogy a lelkünkben érezzük a megkötözöttséget, érezzük a fájdalmakat, érezzük azt, hogy szabadításra szorulunk. Ahogy ott Jézus megszólította Zákeust, belenézve az ő szemébe, úgy megszólít minket is, belenézve a mi szemünkbe, akiket ismer, ismeri a gondolatainkat, ismeri a szívünk legményét. Isten készült erre a találkozásra ma. Isten készült a találkozásra. Ahogy ott Zákeust nem véletlenül szólította meg, hogy mi sem véletlenül vagyunk ma itt. Ma, amikor hangzik a ige hirdetés, az ige, hogy ma van az üdvösség napja, hogy most van a kegyelem ideje, nem véletlenül, nem hiába vagyunk itt. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett. Mit jelent lelkileg üdvösséget átélni és megszabadulni? Azt jelenti, hogy felismerem azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy mindazt a terhet, csomagot, kudarcot, bűnt, ellenszegülést, mindet leteszem az Isten elé, és meghajtom a térdemet. És ott, ahogy meghajtottam a térdemet, felnézek a keresztre, és látom azt, hogy Jézus, aki bűntelen, tiszta, meghalt az én bűneimért. Jézus, aki bűntelen és tiszta, eljött azért, hogy engem megkeressem. És a Szentlélek által átélem azt, hogy szomorú vagyok emiatt az elfordulásom miatt, hogy bánt a bűntudat. És aztán a Szentlélek által átélem a bűnbocsánatot és azt, hogy biztosít engem a Szentlélek arról, hogy Jézusban megbocsátott az Atya. Ez egy pecsét a mi lelkünkön, amit nem lehet elvenni tőlünk, aminek talán nincs látható jele, de mi tudjuk ott legbelül, hogy Isten megbocsátott, megmentett, megtalált minket. És ez a felmentés tartalmazza az Isten közösségében való életet már itt, ezen a földön, és ez a felmentés tartalmazza az örök életet is, a feltámadásnak az ígéretét. És lelkileg átélni ezt a szabadulást, az üdvösséget kizárólag Jézus által lehetséges. De vele 100%-osan lehetséges. Sokat beszéltünk erről, hogy van üdvösség, és milyen jó dolog, de hogyan lehet az enyém? Hogyan ragadhatom meg? Hogyan mondhatom azt, hogy igen, nekem is üdvösségem van? Zákeus életében nézzük meg, hogy mi történt. Az történt, hogy a mester bemegy a bűnös ember házába. A zsidók teljesen kiakadnak. Hát miért nála szállsz meg? Hiszen bűnös ember, tisztátalanná válsz, ha bemész ebbe a házba. Még le is ülsz vele egy asztalhoz. Nem csak, hogy ott eszel, még nála is szállsz meg. Hiszen bűnös ember. Zákeus önmagáról is tudta, hogy hogy ő maga bűnös ember, de amikor Jézus lehívja őt a fáról, és azt mondja, hogy Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom, akkor Zákeus engedelmeskedik. Jézus néven szólítja Zákeust, tudja, hogy kicsoda. Néven szólítja, és lehívja. Tudja, hogy kicsoda, hogy mi a neve, tudja azt, hogy hol van, hogy oda felmászott arra a fára, és nem érdekli Jézust a tömeg, ő ott megáll, és megszólítja ezt az embert. Minket is néven szólít az Úr. Tudja mindannyiunknak a nevét. Ismeri az életünket, mielőtt mi megszülettünk volna, már akkor ismert bennünket. Ő formált meg. Tudja, hogy hogy hívnak minket, hogy mi a nevünk. És azt mondja, hogy jöjj le, ahol vagy, lehet, hogy önbizalmunknak, az egónknak az elefántcsont tornyában vagyunk éppen, vagy jöjj fel, lehet, hogy épp a szomorúságunkba vergődünk, jöjj onnét, ahol épp vagy, mert ma nálad akarok megszállni. Mit reagálunk erre? Mit válaszolunk erre? Zákeus ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Zákeus befogadta Jézust a házába. Abba a házba, ahol rendetlenség és tisztátalanság volt, ahol ott volt az ellopott vagyon, az uzsora, ahol ott volt a szégyen, amit Zákeus érzett, és Zákeus nem ment haza gyorsan kitakarítani, mielőtt bejött volna Jézus, nem mondta neki azt, hogy várj egy órát, gyorsan rendbe rakok még néhány dolgot, és akkor bejöhetsz. Nem volt erre ideje és alkalma sem. Nem mondta azt, hogy majd holnap, addig gyorsan még elrendezem a dolgaimat. Jézus a bűnös embernél szállt meg. Ez egy rövid, egyszerű mondat, le van írva a Bibliában. Jézus a bűnös embernél szállt meg. Mert hogy azért jött, hogy megtartsa és megkeresse az elveszettet. Mi a mi válaszunk az ő közeledésére? Ott kopogtat az ajtón, szeretne megszállni nálunk, szeretne bejönni. Mit válaszolunk erre? Még rendbe teszem a dolgaimat. Azért ciki lenne, hogyha ezt látná Jézus. Ő is azt mondaná rá, hogy ez végképp nem méltó hozzá, úgyhogy inkább majd visszajön holna. Vagy azt válaszoljuk neki, hogy most még jó nekem így, még kibírom, még nem fogyott el minden erőm, még újra próbálom a saját erőmből, és amúgy is annyira gyengének tűnnék, hogyha Jézustól kérnék segítséget, és nem tudnám megoldani önmagamban a dolgaimat. Vagy azt válaszoljuk, hogy még élvezem egy kicsit ezt az életet, még néhány évtized, és majd, ha öreg leszek, amikor már el kéne gondolkoznom azon, hogy mi is lesz velem, majd akkor átgondolom ezt az Isten dolgot. Ezek félreértelmezések. Mert hogy Jézus nem a világosságba jön, hanem a sötétségben. Nem riad meg a mi sötétségünktől. Aki egészséges, annak nincs szüksége orvosra. Ez teljesen logikus. Hogyha valahol tisztaság van, ott nincs szükség Jézusra. Ha valaki azt mondja magáról, hogy én elég jó vagyok így, akkor nincs szüksége Jézusra. Félreértelmezés. Jézus nem akar elvenni tőled semmit. Nem akar megfosztani az örömöttől. Vele nem veszítesz, hanem éppen hogy nyersz. Emlékeztek a gyermektanításra? Szorongatjuk a kedvenc játékainkat, attól várjuk a megmenekülésünket, vagy a legfőbb boldogságunkat, azt a drága kincset nem engedjük el, és lemaradunk a nagyobb jóról. Isten sokkal jobbat akar adni nekünk, mint az a aktuális kincsünk, mint az a múlandó kincsünk. Mit válaszolsz Jézus közeledésére? Azt kérdeztük, hogy hogyan lehet a miénk az üdvösség. Zákeus válaszában ott van. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Megint görögözzünk egy kicsit. Ez a szó, hogy befogadni, jelenti valóban azt, hogy vendégül látni valakit, befogadni a házunkba, de lelki értelemben azt jelenti, hogy elfogadni. Emlékszünk a textusunkra, amit felolvastam, így hangzott, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját. Ugyanez az ige szerepel itt is, egy másik igekötővel, a szótő vagy az ige, az ugyanez. Zákeus befogadja Jézust a házába, minket meg felszólít Isten arra, hogy vegyük fel az üdvösség sisakját. Hogyha felvesszük az üdvösség sisakját, az azt jelenti, hogy befogadtuk Jézust a szívünkbe. Befogadom Jézust abba az űrzavarba, ami épp van bennem, a lelkemben. Befogadom és engedem azt, hogy megismerjem. Engedem, hogy meglássa azt, hogy szabadításra szorulok. Amikor ez megtörténik, akkor kimondatik számunkra is, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma lett üdvössége ennek a léleknek, ennek az embernek. A sisakot felveszem egyszer, és onnantól kezdve magamon hordom. Úgy tudom magamon hordani az üdvösség sisakját, hogy már egyszer megtörtént az, hogy valóban üdvösséget kaptam az Úrtól, és átéltem a megváltásnak az ajándékát és csodáját, és úgy hordom magamon ezt a tényt, ezt a tudatot, ezt a sisakot, hogy újra és újra emlékeztetem magam arra, hogy kihez tartozom, hogy ki vagyok én, hogy mi a célom ebben az életben. Újra és újra átélem azt, hogy Jézus Krisztusra, kegyelemre szorult ember vagyok. Így hozom meg a döntéseimet, így élek a hétköznapokban. Egy kérdésünk maradt már csak megválaszolatlanul. Ez így hangzik, hogy mi ellen véd meg az üdvösség sisakja? Milyen támadást intéz felénk az ördög, ami ellen megvéd bennünket? Véd elsőként a tévtanításoktól. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ezt, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Nem is tudom, a világ, vagy az ördög, vagy sok mindenki el akarja hitetni velünk, hogy vannak más utak az üdvösséghez. Hogy Jézuson kívül van más út. Hogy lehet, hogy egy kicsit kanyargósabb, vagy kicsit nehezebb, de máshogy is meg lehet közelíteni ezt a dolgot. A Biblia elég egyértelműen kimondja, hogy Jézus az út egyedül az Atyához. Van, amikor elhisszük azt a hazugságot, hogy mi magunk meg tudjuk váltani magunkat, hogy mi magunk tudjuk üdvözíteni magunkat. Felállítunk egy bizonyos mércét, amit úgy gondolunk, hogy talán meg tudunk ugrani, és akkor kimondjuk azt, hogy én elég rendes ember vagyok. Jól bánok a családommal, megteszem azt, amit meg kell tenni, szorgalmas vagyok, és akkor ez elég. Nem elég. Azt mondja a Biblia, hogy egyedül Jézus Krisztus az út. Jézus Krisztus az igazság, és ő az élet. Nélküle próbálkozhatunk, nagyon sok kerülő utat bejárhatunk. Sok évünk rámehet arra, hogy próbálkozunk máshogy, máshogyan. De egyedül ő az út. Aztán ott van a másik dolog itt a Zákeus történetében, ami ehhez kapcsolódik. Nézzük meg, hogy Zákeus mit gondolt erről, hogy ő önmagát meg tudja váltani. Nagyon fontos a sorrendje ennek a történetnek, mert azt olvassuk, hogy Zákeus a vagyona felét szétosztogatta, és akitől valamit elvett, annak a négyszeresét adta vissza. És esetünk abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus ezután mondta neki, hogy hát üdvösséget vásároltál magadnak, rendben. Nem így történt a dolog. Zákeus először, nézzük meg a sorrendet, először találkozott Jézussal, vágyott rá. Jézus beszélt vele. Azt mondta, hogy ma nálad akarok megszállni, és Zákeus befogadta őt. Befogadta őt. Ez az a pillanat, amikor Zákeus megérti, hogy kicsoda, és behívja őt. Mindabban, amiben van. És miután Zákeus átélte azt, hogy üdvössége van ennek a háznak, ezt mondja Jézusnak, hogy ez engem annyira mélyen megérintett, és annyira átgondoltam az egészet, és képes voltam kiengedni azt a szorongatott kedvenc játékomat, vagy azt a kincsemet a kezemből, hogy üres legyen a tenyerem ahhoz, hogy átvegyem az Isten igazi ajándékát. Az üdvösség az nem ebből a tettből fakad, hogy Zákeus szétosztotta a vagyonát. Az üdvösségnek az eredménye, a következménye az, hogy Zákeus erre a döntésre jutott. Jézus megszabadította őt attól, hogy ilyen földi dolgokhoz ragaszkodjon. Megszabadította őt attól, hogy a saját kincseitől várja a boldogságot és az üdvösséget. A másik dolog, ami ellen véd minket, ez a sisak, az a rettegés, a gyötrő félelem a haláltól, vagy az ítélettől. Attól a bizonytalanságtól, hogy mi lesz velem, hogyha majd meghalok, hogyan is állok az Isten előtt. Ennek a félelemnek az ellentéte az üdvbizonyosság. Sokszor keresztényektől hallom azt a bizonytalanságot, hogy nem tudhatjuk, mi lesz velünk életünk végén. Mint hogyha a beképzeltség vagy büszkeség lenne azt mondani, elhinni azt az igazságot, amit a Biblia tanít nekünk. A János levelében ezt olvassuk, hogy ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Számtalan helyen elmondja az ige, hogy Jézus Krisztus által örök életünk van, feltámadásunk van, Jézus Krisztus által a halál ez nem egy végső állomás ami számunkra, hanem van folytatás is, ő vissza fog jönni. Mi mégis olyan sokszor kételkedünk, olyan sokszor engedünk azoknak a félelmeknek vagy aggodalmaknak, amik így begyűrűznek az életünkben. Egyszer egy öreg halászt, aki a tenger mellett lakott, megkérdezte az egyik barátja, hogy még mindig hiszel Mennyországban, és abban, hogy ő oda fog kerülni. Nézd ki az ablakom, mondta a halász. Ott van még az a 7 nagy szikla? Igen, válaszolta a barátja. Hát az a szikla orom? Az is, válaszolta a barátja. Nos, szólt a halász, a hegyek eltűnnek, és a halmok leomlanak, de az én igém örökké megmarad. Idézett a Bibliából. Lehet, hogy körülötted minden tönkre megy, lehet, hogy összedől minden hegy, lehet, hogy nagy krízisek következnek, de az Isten igéje és ígérete az örökké megmarad. Erre alapozod-e az életedet? Vagy pedig mind arra másra, ami össze tud omlani? Az Isten igéje és ígérete az örökké megmarad. Az üdvösség sisakja a fejünkön megvéd minket attól, hogy a gondolatunk a félelem és a bizonytalanság káoszába vergődjön. Amikor Isten megszabadítja a népet a Bibliában, akkor a nép mindig megünnepli. Oltárt épít, hálát ad. Az egyiptomi fogságból való szabadítás emlékére a páska vacsorát rendelte el az Isten. Hogy a nép ne felejtse el azt, hogy ki szabadította meg őket, hogy később is évek, évtizedek után is tudják azt, hogy kihez tartoznak, hogy körülveszi őket nagyon sok idegen nép, de ők mégis az egy Istenhez ragaszkodjanak. Azért is rendelte el ezt az ünnepet, hogy a legközelebb ilyen szorult helyzetbe kerülnek, akkor emlékezzenek arra, hogy milyen nagy szabadítás van mögöttük. Ha eddig megszabadított az Úr, akkor ezután is meg fog szabadítani. Mi ma már nem ünneplünk Páskát, de a mi korunkban az új szövetséggel egy másik jelet, egy másik ünnepet kaptunk, amely emlékeztet minket a nagy szabadításra, emlékeztet minket az üdvösségre, ami ott húsvétkor történt. Ez az úrvacsora és a keresztség is. Ezek a jelei annak, hogy Isten a kegyelmébe fogadott bennünket. Az Ószövetségben látjuk azt is, hogy a nép időről időre megszegi a szövetséget. Időről időre nem engedelmeskedik az Istennek, és elfordul tőle. Ennek van következménye, de a büntetés után Isten mindig megújítja velük a szövetséget. Például mielőtt a nép elfoglalhatná a megígért földet, 40 éves pusztai vándorlás után, Isten újra elrendeli azt, hogy mielőtt bemennének az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, előtte metélkedjenek körül, mert ez volt a jele korábban az Istennel kötött szövetségnek, és most újítsák meg ezt. Hogy amikor majd bemennek az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, akkor se felejtsék el, hogy ki vezette be őket. Ne felejtsék el, hogy kihez tartoznak. Ma az úrvacsora és a keresztség, ez a jel. Pecsét, látható cselekedet, ami biztosít minket arról, hogy Isten kész arra, hogy szövetséget kössön velünk. És kész arra, hogy megbocsássa a távolmaradásunkat, az engedetlenségünket. Kész arra, hogy megújítsa azt a szövetséget, amit talán mi vagyunk azok, akik megszegtünk. És az úrvacsora olyan, mint egy gyűrű a házaspár számára, emlékeztet, és újra valóságossá teszi, hogy ma is érvényes. Elköteleztem magam melletted. Elkötelezted magad mellettem. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jöjjünk hát hittel a kegyelem asztalához. Amen. Testvérek, az úrvacsorára készülve, erre az ünnepre készülve, énekeljük el a 457. dicséretnek az első és a harmadik versszakát. Az úri szent asztalhoz készülve, hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek töretik meg. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, istentiszteletünk elején megvallottuk bűneinket, és hallottuk a bűnbocsátó feloldozást. A keresztség alkalmával megvallottuk hitünket, elmondva közösen az apostoli hitvallást. Ezek után szeretnék még néhány kérdést intézni felétek egyházunk rendje szerint. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felelet, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük, ígérem és fogadom. Testvérek, miután elkészítettük magunkat az úrvacsora vételére, jöjjünk az kegyelem asztalához, a megterített asztalhoz, és közben énekeljünk. Az énekek ki vannak téve a táblára. A 425-ös énekkel kezdjük, majd a 426-os ének következik, aztán a 265 és 298-as énekekkel folytatjuk. A gyülekezet foglaljon helyet. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk ma mi is vele. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ezért most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert találkozhattunk ma veled. Köszönjük, hogy volt lehetőségünk arra, hogy ez a nap valóban az üdvösség napja lehessen. Köszönjük, hogy élhettünk az úrvacsorával. Köszönjük, hogy ez lehet egy jel, egy pecsét a veled való kapcsolatunkon. Urunk, kérünk azért, hogy amikor kimegyünk innét és jönnek a nehézségek, amikor olyan körülmények közé kerülünk, amikor nehéz hinni, nehéz elhinni azt, hogy te jó vagy és te jót akarsz nekünk, amikor kétségek gyötörnek bennünket, mert mi csak a láthatókra nézünk, kérünk, hogy juttasd eszünkbe a mai napot. Juttasd eszünkbe az ígéreteidet, az igéidet, juttasd eszünkbe az úrvacsorát, hogy mi igenis szövetséget kötöttünk veled. Kérünk, hogy ez az ige és ez az úrvacsora had lehessen annyira fontos, ami számunkra, hogy belénk ég, és amikor félelmek gyötörnek, vagy aggodalmak járnak át minket, akkor hadd tudjunk erre hagyatkozni. Kérünk azért, hogy a megújított kapcsolat, az hadd tarthasson ki sokáig. Köszönjük azt, hogy te olyan Isten vagy, aki soha nem fogod a szövetséget megszüntetni velünk. Köszönjük, hogy amikor mi megszegjük és eltávolodunk, te akkor is jössz és keresel. Hálát adunk azért, mert megtaláltál bennünket. Köszönjük, hogy most már nem vagyunk elveszettek, hanem megtalált gyermekek vagyunk. Kérünk, hogy ha tudjunk így élni, a te gyermeketként, megtaláltként. Urunk, imádkozunk most azokért, akik gyászt, veszteséget hordoznak a szívükben. Eléd hozzuk azokat, akiknek a körülményeik, akár munkahelyi, akár családi, bármilyen körülményeik nagyon rosszul alakultak az elmúlt időszakban. Kérünk, hogy légy velük is, te bátorítsd őket, te adj reménységet nekik. És Urunk, eléd hozzuk a betegeinket is. Eléd hozzuk azokat, akik ápolják és segítik a kórházban lévő embereket. Kérünk, hogy áld meg őket a te kitartásoddal és türelmeddel, és ad, hogy ők is hadd tudjanak olyan kitartóan és türelemmel foglalkozni a rájuk bízottakon. Hallgass meg bennünket. Amen. Testvérek, mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A hirdetéseket szeretném elmondani röviden. Nem említem most a hétközi alkalmakat, szeretnék kiemelni néhányat közülük csupán. Csütörtökön 18 órától presbiteri gyűlés lesz, és a vizitáció is megtörténik, így nem kedden lesz a presbiteri gyűlés, hanem csütörtökön este 6 órától. Pénteken ökumenikus világima nap lesz, az evangélikus templomban, erről majd még fogunk hallani egy hirdetést. Szeretnénk hirdetni, hogy pénteken 17 óra 30-tól lomtalanítást tartunk itt a gyülekezetben, és erre segítséget kérünk, hogyha valaki ráér, erősnek érzi magát, és szívesen segítene nekünk abban, hogy bizonyos átjárókat, helységeket tisztába varázsoljunk, akkor várjuk az ő segítségüket. Különösen is szeretném hirdetni, hogy szombaton este 6 órától ifjúsági istentiszteletet tartunk, amelynek a téma címe az, hogy mennyit érek én, ki mondja meg, hogy mennyit érek. Úgyhogy erre nagy szeretettel várjuk a konfirmandusokat, igazából 6. osztálytól fölfelé minden fiatalt. Reméljük, hogy egy áldott alkalommal lehetünk együtt. Az igét pap Beáta testvérünk olvasta, és köszönjük szépen a szolgálatát. A mai istentiszteleten a keresztség szentségében részesült Bernula Gábor Márk és Bernula Kamilla, Bernula Orosz Réka és Bernula László gyermekei. Isten áldását kívánjuk, és kérjük a család életére, és szeretettel várjuk őket a gyülekezetünk közösségébe. A héten kísértük utolsó földi útjára Györkös Józsefné Gyumbier Évát életének 74. évében. A vigasztaló ige a Máté 20-28 alapján hangzott, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljana, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család számára. Egy heti imatémát szeretnénk javasolni. Mint tudjuk, március 13-án elindul a keresztkérdések sorozat a gyülekezetünkben, ezért a sorozatért imádkozzunk, a szolgálókért és a résztvevőkért is, hogy valóban megtérések születhessenek és növekedhessen a gyülekezet az üdvözülőkkel. És ezzel egyúttal szeretném hirdetni, hogy ha még esetleg nem kerestük meg a ismerőseinket, szomszédainkat, barátainkat, akikről látjuk, hogy szükségük lenne arra, hogy jobban megismerjék az Isten dolgait, akkor merítsünk bátorságot, vértezzük fel magunkat, és keressük meg őket, adjuk át a meghívót, és hívogassuk őket, mert lehet, hogy ez fogja megmenteni az ő életüket, úgyhogy egy nagy felelősség van rajtunk. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, gratulálok, nagyon jó az álló és ülőképessége a gyülekezetnek, és igyekszem ezzel nem visszaélni, de van néhány fontos hirdetnivalónk. Az egyik, hogy Posgai Zoltán atyánk fiának költözés miatt hirtelen és gyorsan helyigénye támadt a személy és holmijának a tárolására. Körülbelül 7-8 négyzetméter négy rakkapnyi helyre lenne szüksége tiszta száraz pincébe vagy tárolóba, ahová elhelyezheti a bedobozolt személyes holmijait. Májustól újítja föl az új lakását, a nyár folyamán el is vinné, tehát aki segíteni tud neki, mert a kiköltözés már kedden esedékes, tehát nagyon sürgős lenne neki. Telefonszámot van a hirdetésben, illetve az istentisztelet után elérhető nálunk. Óvodánkba továbbra is keresünk óvónőt, és kérjük a jelentkezést is tegyék meg a testvérek, mert a hónap végén záródik ez is, az iskolai jelentkezés már lezárult pénteken. Tehát a presbiteri gyűlésre kivételesen nem kedden, hanem csütörtökön kerül sor. Kérem a presbitereket, illetve a meghívottakat, intézményi képviselőket írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívót. Ennek az oka az, hogy kanonika vizitáció lesz, tehát esperesi látogatás, esperes úr is jön. Az alkalom nem zárt, hanem nyílt, tehát akit érdekel, hogy milyen egy ilyen vizitáció, azt szeretettel látjuk. Viszont kedden meg lesz tartva a bibliaóra, illetve utána az Ádám kör, erről majd e-mail megy az Ádámoknak. Az ökumenikus világi manapot szerintem Viola hirdeti.
Igen. Minden évben március első péntekén ünnepeljük az ökumenikus világi manapot, de nem maradtunk le róla, mert hogy mi itt Budafokon. Következő pénteken fogjuk ünnepelni, ez nagyon fontos, főleg a szerdai bibliaórásoknak mondom. Ugye evangélikus testvéreink kérésére most pénteken lesz az imanap, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is el lehet jönni az evangélikus templom gyülekezeti termébe. Aki már volt ilyenen, az tudja, hogy milyen, aki még nem, akkor nagy szeretettel várjuk beszélgetésre. Megismerünk egy országot, ahol a keresztény asszonyok összeállítottak nekünk egy vezérfonalat, és ez az ország ismerős is lesz, ugyanis Szlovénia asszonyai állították össze a vezérfonalat irén. Nagy szeretettel várunk mindenkit, tehát pénteken délelőtt 10 órakor és este 6 órakor az evangélikus templomnál jöjjetek, mert minden kész ez a napnak az igéje.
A pénteken sok minden lesz, ugye, mint már Lilla is mondta, 17:30-kor van lomtalanítási akció nálunk. Én azt szeretném kérni, hogy egyrészt azok, akik a szekrényeket karban tartják, és ott mindenféle holmik vannak, és néha kicsit kaotikusok a viszonyok, azok előre nézzék át, és szedjék ki ezeket a cuccokat, és próbálják valahova akár a gyülekezeti terem hátuljába elhelyezni, vagy valahol külön tenni, hogy ha jövünk, akkor egyből tudjuk elvinni, különös tekintettel az átjáróba levő holmikra, illetve a harangtoronyba levő dolgokra, ami... Ha ez nem teszi meg az, aki felelős, akkor majd mi tesszük meg. A Következő ilyen fontos dolog, hogy a hétfői női körnek ugye volt már egy alkalma, két hetente van, tehát a következő március 11-én este 6 órakor lesz. Várjuk a hölgyeket is, az Évákat is. A április 6-án szombaton viszont 4 órakor lesz Szász Lajos megválasztott lelkészünknek a beiktatása, tehát kérem, hogy ki a naptárába írja be és készüljön, hogy jöjjön. Püspök úr és Esperes úr is részt fog venni emberi számítások szerint ezen az alkalmon. Így kérem a sütni képes urakat és hölgyeket, hogy izzítsák a sütőiket is. A gyülekezeti tábornak a szórólapja kijáratnál megtalálható, hittantáboré a honlapon, és kárpátaljai testvéreink javára is felhívom az adakozást, és végül, de ne utolsó sorban, az 1%-os utalásra is most lehetőség van. A kijáratnál ebből is lehet találni néhány példát, indítsuk el, és biztassunk másokat is arra, akik nem szokták senkinek se adni, hogy adják a Református Egyháznak, illetve alapítványunknak. Köszönöm szépen!
Szeretném még hirdetni, hogy idén az ifjúsági táborunk július 19 és 24 között kerül megrendezésre, Soltvadkerten leszünk. Erre is lehet már jelentkezni, úgyhogy buzdítom a fiatalokat, hogy minél hamarabb jöjjenek. Záró énekünket énekeljük a 471. dicséretet, Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így szól az Úr, a te szabadítód. Amen. Áldott vasárnapot kívánok!